A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Nagy Károly, a napvendége pedig Forgács Bálint, az ELTE pszichológiai oktatója, aki, mint megtudtam, a Freie Universität Berlinnek is az oktatója.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nem tudom, hogy mennyire formabontó ez, de lehet, hogy egyébként puhítja a dolgot, hogyha tegeződünk, mert hogy annyira kicsit ilyen távolságtartóan beszélgetnek az emberek, de akár a szakértők is a klímaválságról, a felmelegedésről, hogy talán a tegeződés az jobban közelebb hozza az emberhez azt a témát. Egyrészt ami miatt meghívtalak, másrészt azt, amire célozni próbálunk. Volt egy friss felmérésem a Copernicus éghajlatfigyelő központnak, ami hát nem meglepetés, az idei évet valószínűleg a mérések óta a legmelegebbnek fogja nyilvánítani, tehát a felmérések ezt mutatják, és pár héttel ezelőtt volt egy közleménye talán, ami arról szólt, hogy jó lenne a klímaváltozásról másképp beszélni, erősebb nyelvezetet használni, ami azért keltette fel az érdeklődésemet, mert így is eléggé erősnek gondolja már az ember azt, hogyha felmelegedésről van szó, klímaszorongásról, miért lenne indokolt szerinted az erősebb nyelvezet?
Igazából az erősebb nyelvezet sok szempontból egy másik típusú nyelvezet is. Szóval valahogy, amikor alaposabban átgondoltam nyelvészeti szempontból az aktuális kifejezéseket, azokat eufemisztikusnak éreztem, még akkor is, hogyha egyre több szorongás halmozódik fel körülöttük, és főként azt éreztem hiányosnak, hogy a legrosszabb forgatókönyvekről nem nagyon esik szó. Tehát ebből a szempontból igen, valószínűleg jó, hogyha tegeződünk, mert szeretném ezt valahogy érthetőbbé tenni, hogy az erősebb nyelvezet nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyobb a baj. A nyelvezet és a baj, és hogy mit tudunk vele kezdeni, ezek független dimenziók, amik hatnak egymásra, és én azt remélném egy erősebb nyelvezettől, hogy pontosabban meg tudjuk fogalmazni, hogy mi is a baj, és akkor talán jobban meg tudjuk fogalmazni azt is, hogy mit lehet vele kezdeni, vagy mi a szerepünk benne egyénekként, országonként, vagy a föld lakóiként, és hát ez egy nagyon szomorú valóság, amire ébrednünk kell, a 30 évvel ezelőtti predikciókban élünk, ez pontosan, nagyon pontosan, már maguk az olajcégek is a saját belső kutatócsoportjaikkal a 80-as évek elején megjósolták, hogy mekkora széndioxid kibocsátás várható, azt mekkora hőmérséklet emelkedés fogja kísérni, és aztán ennek, mint egy az utóvét harcában és magyarázatában és az erről folyó fantáziálásban vagyunk most így elveszve, hogy a különböző modellek pontosan mit mondanak, hogy mondanak, de igen, még a következő 30 évben is lehet, mert hogy a széndioxid kb. 30 évig marad a nagy része a légkörben, ez lehetett a leghidegebb nyarunk, ahogy több klímakutató ezt megfogalmazta már korábban.
Már az idei.
Az idei, igen.
Hurrá. Globális felmelegedés szó helyett mit használna?
A rövid válasz az, hogy nem akarnám előírni, és nem akarnám megmondani. Szóval a nyelvi kifejezések, és egyáltalán a beszédmódok, vagy hogyan, milyen irányból közelítünk egy-egy témát, meddig beszélünk róla, hogyan beszélünk róla, ezek vak társadalmi folyamatok által működnek. Szóval nem is nagyon lehet előírni a nyelvet. Lehet próbálkozni, elárasztani a piacot kifejezésekkel, de vagy megmarad, vagy nem. Szóval ez nagyon fontos, hogy nem egy ilyen okító jelleggel szeretném most előírni, vagy megmondani, hogy mi a helyes beszéd. De a felmelegedés, ugye ezt a kifejezést kérdezted. Igen, szóval a többivel is elég sok baj van. De a felmelegedés szó, és ezek nagyon érdekes, hogy ezek németül is, angolul is így működnek, mert a tükörfordításokkal kerültek át ezek a szakkifejezések. A melegség szóra épül, és a melegség, mint olyan, egy nagyon pozitív fogalom. Tehát a hőmérsékletnek van negatív verziója is, mondjuk a forró, vagy a túlforró, vagy az égető.
Akkor globális forrósodás, vagy mi lenne a te...
Igen, globális túlforrósodás, vagy globális égés. Tehát a javaslat az az, hogy a többi kifejezést is valahogy olyan módon lehetne átszabni, ami nem mismásol, nem finomítja meg a tényleges történéseket, és nem rak rá egy nyelvi szűrőt arra, ami történik.
Üvegházhatás, mert azt is közlemény alapján, ha nem is kifogásoltad, de túl puhának találtad, mint a maga a jelenségnek a leírását.
Igen, ez egy önmagában pontos tudományos metafora, de, és ezzel tele van a tudomány, és a hétköznapi nyelv is az ilyen képletes kifejezésekkel, amiknek én a kutatója vagyok, amik azért érdekesek, mert nagyon gyorsan megértjük őket, nagyon gyorsan értelmezni tudjuk őket, miközben van egy szó szerinti kifejezés, szó szerinti értelmezési szint is. Szóval a ragyogó ötletnél nem kezdünk el azon gondolkozni, hogy mi világít valójában, vagy a durva beszédnél nem azon gondolkozunk, hogy most ez egy tapintás, vagy nem tapintás. Egyből megvan. És az üvegház hatás egy metafora, ami egy nagyon finom forrástartománnyal bír, az üvegház, mint ennek az analógikus leképezésnek az alapja, egy törékeny üvegépület, ami angolul greenhouse, de a zölddel is problémák vannak, mert az is egy megnyugtató szín, egy kellemes szín, egy engedélyező szín, és hát ezt is nagyon sokat használjuk magyarul is egyébként. Mondjuk a közlekedésre gondolunk, szóval a sárgánál már aggódnunk kell, a pirosnál már áll van, de a zöld az abszolút a szabad, szóval egy is egy kis kikönnyítés, de hogy az üvegház is tulajdonképpen azt implikálja, hogy az üvegházakat mi arra hozzuk létre, hogy direkt csapdába ejtsük a meleget, és nagyon hasznos, nagyon fontos dolog, hogy ez egy mezőgazdasági haszontermények termelésére alkalmas dolog, egy eszköz, amit ráadásul egy pillanat alatt hatástalanítani lehet, ha csak egyetlen egy ablaka betörik, vagy kinyitjuk. És ezek olyan mögöttes feltételezések, amiket ez a kifejezés is, ez a metaforikus szóhasználat közvetít, amiben nem feltétlenül gondolunk bele, és szemben mondjuk nagyon népszerű ilyen testesültség elméleteken alapuló metafora értelmezésekkel nem gondolnám azt, és a kutatásaim arra mutatnak, hogy nem azt jelenti, hogy így gondolkozunk, tehát hogy ez meghatározza a belső logikai struktúráját a klímáról folyó gondolkodásunknak, de a párbeszédeket bizonyos irányokba tereli. Tehát a kifejezések körüli asszociációk és implikált jelentések, azok mentén beszélgetünk tovább, mert úgy akarjuk fenntartani, vagy úgy tartjuk fenn a párbeszédet, hogy kapcsolódunk ahhoz, amit a másik mondott.
Kicsit olyan az üvegház hatás, mint hogy a távolságot tartanánk a dolgoktól, tehát amikor teszem azt, nem azt mondja az orvos, hogy valakinek rossz a szeme, hanem hogy nézze, uram, ez egy rossz szem. Tehát, hogy mintha egy ilyen kicsit távolság tartással próbálnak ezt a problémát elhárítani. Egyébként itt a javaslat, vagy ötlet, fogalmazunk így, az klímapusztítás, meg a még erősebb a klíma öngyilkosság volt. Ezek a kifejezések nem erősítenének rá még inkább az embereknek a szorongására, tehát a változástól való félelemre?
Igen, hát tulajdonképpen ez az egyik központi problémája, azt gondolom, a helyzetünknek, hogy nagyon óvatos lett a nyelv, ami tárgyilagosan már nem is biztos, hogy elég kifejező, mert tulajdonképpen az, amit klímaváltozásnak gondolunk, az lezárult. Amiről a legtöbbet hallhattunk az elmúlt 30 évben, az megtörtént. És egyelőre a jelenlegi technológiák alapján, amivel el tudjuk hárítani az igazi nagy bajt, de a jelenlegi állapotot, hogy megszüntessük a légkörben lévő túl sok széndioxidot, nem tudjuk megcsinálni. Tehát nem lehet kipumpálni. Tehát a következő 30 évben fognak még dolgok történni, de az, hogy katasztrófa van állandóan, természeti katasztrófák, valamennyi el fognak olvadni gleccserek, esetleg jégsapkák, tengerszint emelkedés lesz. Tehát az eddigi predikciók, abban már megérkeztünk. Itt van egy következő szakasz, ami az igazi tétje, azt gondolom, a következő pár évnek egyébként, mert most már nagyon kevés idő van, hogy a Föld átfordul-e az általa egyébként szívesebben, hogy is mondjam, inkább preferált klíma állapotába. Két nagy állapota van a Földbolygónak, a forróház és a jegesház, vagy a jégkorszak, ami közt csak annyi a különbség, hogy a sarkokon van-e jégsapka, vagy nincs. És mi igaz, hogy egy enyhébb verzióban, de egy jégkorszakban vagyunk, és a Föld átfordulhat a forróház változatába, amikor az egész bolygón vagy dzsungel van, vagy az egész bolygó sivatag, mind a kettőre volt már példa, de ez egy olyan hirtelen, rövid idő alatt bekövetkező változás. A legutóbbi hirtelen felmelegedés 20 ezer év volt, ez most 200 év alatt történik, 100-szoros gyorsaság. Nem biztos, hogy az ökoszisztémák alkalmazkodni tudnak, sőt, valószínűleg nem. Ezt látjuk is, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak az ökoszisztémák. De ami még nagyobb probléma lehet, hogy elképzelhető, hogy egy olyan klimatikus állapotba lép a bolygó, ami nem alkalmas az általunk ismert haszonnövények termesztésére, és az ipari mezőgazdaság omolhat össze, ami a civilizáció összeomlásához vezethet. Most ez egy rettenetesen negatív kép.
De így már nem annyira erős kifejezés a klímaöngyilkosság, klímapusztítás.
Így van. Így van. Így ez egy tárgyilagosabb leírás, és önmagában, hogy valami negatív dologgal találkozunk, nem feltétlenül szorongáskeltő. Szóval, hogy visszatérjek a klímaszorongás kérdésére, egy csomó szorongáskeltő dolog között élünk. De ha mondjuk egy daganatos betegségről úgy beszélnénk, hogy a gyöngyöcskék, nem úgy, hogy a rák, lehet, hogy egy idő után a gyöngyöcskék kifejezés is negatív tartalommal telne meg, de mégiscsak egy kicsit úgy elfedni, egy kicsit úgy elmaszatolná, ami hát egy átmenetileg jó, amíg a problémával nem szeretnénk szembenézni, de amikor szembe szeretnénk nézni vele, akkor a kérdések egészen más típusú kérdések, és a klíma kapcsán is egészen más típusú kérdéseket tehetnénk föl. Mi a probléma, mi a diagnózis, mi a gyógymód, mit tehetünk, és ebből a szempontból ez az erősebb nyelvezet, én azt gondolom, hogy ahhoz segíthet hozzá, hogy tisztán lássunk, és nagyon sok kifejezés elég passzív, aktív kifejezéseket használunk, passzív úgy értem, hogy változás, ami magától történhet, vagy klímakatasztrófa, vagy klíma összeomlás, ezek is mind valójában azt implikálják, hogy ez valahol a világban történik, és mi ennek vagy elszenvedői, vagy szemlélői, de mindenképpen tehetetlen nézői vagyunk, miközben mi okozzuk, és vissza is fordíthatjuk, és meg is akadályozhatjuk, és ezek a negatív kifejezések valójában nem fenyegetőek, és én azt gondolom, hogy nem is ezek okozzák a szorongást, ha szembenézünk a tárgyilagos helyzettel, hanem inkább az, hogy nem tett az elmúlt 30 évben, miközben ezt az elmúlt 30 évben hallhattuk, hogy egy fenyegető veszély gomolyog.
Nem sok minden történt tulajdonképpen.
Nem sok minden történt, pontosan. És ez egy alapmodell a pszichológiában.
2015-ben volt emlékeim szerint a Párizsi Klíma Egyezmény, klímakonferencia, amiből a következő amerikai elnök Donald Trump kapásból kilépett egy év múlva, de hát már adáig sem vette sajnos túl komolyan jó néhány ország, főleg a nagy kibocsátó, Kína például, vagy éppen India, de hát igazából az Európai Unió is nyilván jó pár dologgal adós, az afrikai területekről nem is beszélve. Szó használatváltozással szerinted el lehet indítani a cselekvést, vagy igazából ez a pszichológiai szembenézés miatt volna jó?
Én inkább azt gondolom, hogy a cselekvés elindítása miatt lenne fontos, és máshogy nem is vagyok benne biztos, hogy a cselekvés el tud indulni. Egy nagyon beszélő faj vagyunk, de amikor közös ügyekről van szó, ha valaki elkezdi egyedül csinálni, általában dühöt vált ki. Szóval valamilyen módon megállapodásra kell jutni. És rendkívül naív fantáziák között él a mostani világunk politikai és gazdasági vezetése minden országban. A fejlődőnek nevezett és fejlett országokban is, a nagy kibocsátó és alacsony kibocsátó országokban is. Valahogy az a fantázia van, én úgy képzelem például a Davos alapján, hogy aki elég gazdag, az majd mentesül, kivásárolja magát, mint mindig is korábban a világtörténelemben.
Majd megúszunk valahogy című.
Igen. De hogy ők, szóval hogy nem a törekvés nem az, hogy így együtt megúszuk, és ez egy végzetes fantázia rájuk nézve. A többiek perspektívájából nincs ez a fantázia feltétlenül, pláne aki szorongóbb. És csak, hogy egy pillanatra visszatérjek, tehát az egy klasszikus állatkísérlet, a tanult tehetetlenségről szóló pszichológiai kísérlet, amiben elég szörnyű kísérletek, de nagyon tanulságos kísérletek keretében kutyákat olyan ketrecekbe zártak, amiben időnként megrázták őket, és ez egy ilyen kondicionálás kísérlet volt, hogy előtte felvillant egy lámpa, vagy hangot hallottak, és erre nagyon jó rátanulnak a kutyák is, a rengeteg állat, hogy bejelzi ezt a kellemetlen ingert. De amikor nem tudták elhagyni a ketrecet, és nem tudtak mit tenni, egy idő után nem reagáltak az ingerre. Tehát elvesztették a korábbi tanulást, rátanultak arra, hogy nem tudnak mit tenni. És ez a tehetetlenség, ez a modell, ez egy depresszió modell tulajdonképpen a pszichológiában, és a szorongással is szoros összefüggésben van. Ha nem tudunk mit tenni, akkor a problémát nem megoldani próbáljuk, hanem valamilyen módon érzelmileg együtt élünk vele, és ez szorongás és feszültségkeltő. De bőven lenne mit tenni, a technológiák a rendelkezésünkre állnak, valójában nagyon régóta a rendelkezésünkre állnak, és ekkora ehhez hasonló technológiai átállásokat többször megcsinált, és társadalmi átállásokat az emberiség többször megcsinált. Sajnos ez általában csak nagy nyomás alatt, de a első világháború alatt elképzelhetetlen lett volna, hogy nők dolgozzanak gyárakban. Egy tolvanással egy pillanat alatt ez átalakult. És ehhez hasonló módon azt gondolom, hogy bőven van mit tenni, és az, hogy ezzel az aktuális elitek nem foglalkoznak, az egy strucc politika, és egy pillanat alatt elkezdenek vele foglalkozni, amikor a nagy, valódi nagy gondok bekopogtatnak, csak addigra lehet, hogy visszafordíthatatlanná válik a szituáció. Más kérdés volt még a végén, és leállóztam.
Igazából az, hogy mondjuk ez a diskurzust beszélgetés elindul más szavakkal, hogy az valóban cselekvésre ösztönözheti-e akár a politikai, akár a gazdasági vezetés, de igazából ezt megválaszoltad. Mielőtt szünetre mennénk, egy kérdés az, hogy a gazdagok megúszhatják, szóval ez az érzés, mert hogy van elég pénzem, ha más nem, van olyan technológiám, hogy nem tudom, áradás ellen gátat építek, akkor a föld alá megyek, akkor klimatizált lesz minden, akkor valamilyen más módszerre üvegházban termelek majd, mert például erre is van állítólag kísérletezés már, hogy a növénytermesztés az nem szabad ég alatt legyen, hanem üvegházakban, hatalmas nagy üvegházakban. Szóval ez érzékelhető minden szinten, tehát mondjuk Németországban, ahol szintén dolgozol, ott is ez a fajta gondolkodás van, vagy pontosan azért, mert azért a németek próbálnak egy átállást megcsinálni, ha más nem a kényszerből egyébként leválni az orosz energiahordozókról, szóval, hogy ott például vannak-e esetleg olyan diskurzusok, olyan elméletek, hogy mondjuk meg lehetne csinálni egy átállást. Tehát mondjuk látszik-e ez elméleti szinten?
Egy kutatói ösztöndíja vagyok kint egy éve, szóval ilyen rálátásom nincs, és csak távoli impresszióim vannak, és elég korlátozott, amennyit ebből fel tudok mérni. De nagyon sokszor ott is, amit a nyilvánosságban, vagy a politikai cselekvésben és a politikai beszéd szétválásában tette lehet érni, ők is elvesztették a fonalat. Szóval igazából egy technológiai problémánk van, amit egy elavult technológia hozott létre, ami helyett vannak pót technológiák, és az egyetlen igazán fontos dolog, hogy most a széndioxidot most ne pumpálják bele a légkörbe, és az élőhelyeket, tehát a természet önmegújító kapacitását hordozó ökoszisztémákat békén hagyják az emberek. És lehetőleg terjesszék ezt ki, mert rendkívül mód lecsökkent, és ez az önregenerációt akadályozhatja meg egy ponton. Tehát ténylegesen csinálhatunk-e sivatagot a földből. De hogy az, hogy leállították az atomerőműveket, és bekapcsolták most a gázválság kapcsán a lignit erőműveket és a szénerőműveket.
Ez pont az ellenkezője.
Pont az ellenkezője. Szóval nem a tudományos és a technológiai perspektívából, hanem bizonyos politikai elköteleződések perspektívájából próbálják kezelni ezt, de ez egy fizikai, kémiai, biológiai probléma, nem az emberek szociális problémája.
Azt javaslom, hogy egy kicsit menjünk el szünetre, és akkor folytatjuk még a beszélgetést. Egyrészt arról, hogy egyáltalán pszichológia mennyiben segíthet a következő időszakban, aztán még egy kicsit a nyelvezetről is beszélnénk, meg hát arról, hogy mondjuk mi a te elképzelésed az esetleges átállás megvalósítási lehetőségeivel kapcsolatban. Forgács Bálinttal beszélgettünk, az ELTE pszichológiai oktatójával, a Freie Universität Berlin kutatójával. A reklám után folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.